Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Képviselőtestületi tagok egyházmegyei találkozóját tartották május 10-én az Egri Bazilikában. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a főegyházmegye papságának képviselőivel. Szentbeszédében a húsvéti Szent Háromnap kapcsán úgy fogalmazott, az egyház liturgiáján végighúzódó esemény sort minden ember megtapasztalhatja saját életében, s ez a misztérium is nevel bennünket a szenvedésben, a halálban és a feltámadásban. A főpásztor hálát adott Ferenc pápáért és 14. Leó pápáért, akire úgy tekintünk, mint reményünk gyümölcsére. Az új pápa szavai is arra utalnak, hogy a világnak nagy szüksége van Krisztus világosságára, tette hozzá az egri érsek. A főpásztor úgy fogalmazott, kevesebben vagyunk a templomokban és fogynak a fiatalok, mégis a megújulás számos jele látható, mert az emberek szívében megvan az irány az Istennel való találkozásra, s ez a hitből és az imádságból fakad. Az érsek kiemelte, a képviselőtestületi tagok a papok legfontosabb munkatársai, szükség van a támogatásukra, tanácsukra, segítségükre. Az elmúlt napok eseményei miatt lemondta a hétfőre tervezett a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről szóló magyar-ukrán szakértői tárgyalást a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente közösségi oldalán egy bejegyzésben emlékeztetett, április 29-én az ukrán miniszterelnök helyettessel megbeszélést folytatott Budapesten azzal a céllal, hogy új lendületet adjanak a kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelv használati jogait rendezni hivatott, kétoldalú a megelőző hónapokban megrekedt tárgyalás sorozatnak. A korrekt hangvételű megbeszélésen megállapodtak abban, hogy május 12-én szakértői szinten folytatják a munkát. Magyar Levente hozzátette, a hétfői tárgyalást azonban szombat este lemondta, mert úgy ítélte meg, hogy az elmúlt napok eseményei a magyar-ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű konstruktív egyeztetést olyan fontos és érzékeny tárgyban, mint a kisebbségi jogok. Olyan alternatívát kell az ifjú generációnak mutatni, amely azokra az értékekre épít, amelyekben hiszünk, fontosnak és örökérvényűnek tartunk. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára Miskolcon a Herman Otto Múzeum Virágzó Népművészet című időszaki kiállításának megnyitóján. Novák Irén úgy fogalmazott, a népművészettel kapcsolatban számos sablonos beidegződés él a társadalomban, és ezek meghaladása különösen nehéz a 21. század gyors tempójú, irányt kereső kulturális közegében, ahol a digitális térben játszódó folyamatok elsősorban a fiataljaink szellemi és lelki tájékozódását befolyásolják. A helyettes államtitkár kiemelte, a kulcs a közvetítés mikéntje, a jelenkorba való beemelés, a célok és víziók bátor felvállalása, az egyértelmű kiállás, mert habár az életformánk változik, és a díszletek is örök átalakulásban vannak, ez nem lehet mentség és felmentés az alól, hogy minden eszközt megragadjunk és magától értetődővé tegyük kulturális örökségünk jelenlétét. A nemzet alapja a család, a családok jövője pedig a gyermek. Ha bölcsödéket építünk, óvodákat vagy iskolákat újítunk fel, akkor a települések jövőjét, az ott élő családok jövőjét építjük. Emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Tatán a Családbarát Települések Expo megnyitóján. Konzsófia elmondta, 35 ezerről 70 ezerre növelték a bölcsödei férőhelyek számát 2010 óta, és 900 olyan településen épült bölcsöde, ahol nem volt korábban. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hozzáfűzte, a közös jövő kincsei a gyermekek, akik továbbírják a nemzet történetének falusi, vidéki és városi álmát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson mínusz 4,4 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, adta hírül a Hungaromet ZRT szombaton. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi hideg rekord mínusz 2,5 fok volt, amit a Győr-Moson-Sopron vármegyei Koroncon rögzítettek 2017-ben. Végül az időjárásról: átmenetileg nagy területen kiderül az ég, de az északi középhegység és az észak-alföld térségében réteges felhőzet képződhet az éjjel során, csapadék nem lesz. Az éjszakai hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon gyengén fagyhat. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az új ember május 11-i száma, a Tartalomból. A kapcsolatunk Krisztussal közvetlen és azonnali. Római cím templomában mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros prímás. Meghívásunk az életszentségre szól. Mindszenti zarándoklat és szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Személyes és szakmai fejlődés a közösségben. Látogatás az Opus Dei lánykollégiumában. Ferenc pápa társadalmi tanítása és a szociális kérdés argentin tapasztalata. Beszélgetés Gárdonyi Máté egyháztörténésszel. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 2 /10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ki ne ismerné Beethoven sorszimfóniáját, a sevillai borbét, Strauss kék duna keringőjét, vagy a valkűrök lovaglását. Ismerkedjünk meg most a művek történetével is. Kezdjük Beethoven c-moll sorszimfóniájával. Beethoven zenéje megnyitja a zsilipeket a borzongás, a félelem, a rémület, a fájdalom áradata előtt, és felébreszti a végtelen vágyakozást, azt, ami a romantika lényege. Beethoven tisztán romantikus, és éppen ezért valóban zenei komponista. Talán ezzel függ össze, hogy a határozatlan vágyakozásnak teret nem adó vokális zenét, amely csak a szavakkal jelölt affektusokat ábrázolja, Beethoven kevesebb sikerrel művelte, s hogy hangszeres zenéje ritkán szól a tömegekhez. Hoffmann nevezetes Beethoven cikkéből, az 5. szimfónia elemző recenziójából származnak ezek a gondolatok. Az 1810-ben publikált tanulmány bevezető része a romantikus zeneesztétika alapító okirata közé tartozik, vagy a 20. századi német zenetudomány legjelentősebb gondolkodója, Karl Dahlhaus. A kompozíció első komoly vázlatai 1805-ből valók, a szimfónia kidolgozására 1807-1808-ban került sor. Az 1808 decemberében lezajlott bemutató után Beethoven további javításokat hajtott végre a partitúrán. Hitelesnek kell elfogadnunk Schindler feljegyzését, miszerint Beethoven a nyitótétel nevezetes motívumát azonosította a sorssal. Így zörget a sors az ajtón. A teljes szimfónia az ember kétségbeesett küzdelmét és az emberi akarat végső diadalát példázza. A szimfónia, mondhatni, minden üteme ennek az alapeszmének a szolgálatában áll. Az 5. szimfónia Beethoven legismertebb, legtöbbet idézett és legtöbbször felhasznált műve, a 19. század zenei gondolkodásában sarokkő. A 20. század koncertgyakorlatában meglehetősen elkoptatott szimfónia a formatani elemzések kedvelt példája. A zenei tervezés, a tematikus munka olyan bámulatosan tömör, logikus, és ebből adódóan ellenállhatatlanul sodró zenei szerkezetben ölt testet, mely nem csak megalapozza a következő évszázad zenei ízlését, hanem össze is foglalja, eszenciálisan sűríti a megelőző évtizedek a klasszika, Haydn és Mozart zenei nyelvezetét.
Thank you.
Bómássé szevillai Borbéja már az opera színpadon sem számított újdonságnak Rossini idejében. Az 1775-ben keletkezett vígjátékból legalább fél tucat zeneszerző készített operát. Rossini darabjához Cesare Sterbini írta meg a szövegkönyvet, amelynek megkülönböztetésképpen nem a szevillai Borbé, hanem az Almaviva, avagy a Hiába való elővigyázat címet adta. 1816-ban a szevillai Borbé évében a 24 éves Rossini operaszerzői pályafutásának alig több mint egyharmadánál tartott. Karrierjét 18 éves korában kezdte, és ekkorra már több mint 18 színpadi mű vígopera állt mögötte. Az olasz operaüzem kezdettől fogva gyors iramot diktált neki. A szevillai Borbé esetében azonban más tényezők még hajszoltabb tempót kívántak tőle. A szevillai Borbé témájával szinte véletlen folytán találkozott. Rossininak szerződése volt 1816 farsangi szezonjára, a római Argentina színházzal egy opera megírására. Egy valamire azonban sem ő, sem az impresszárió nem számított. A pápai állam cenzúrája miatt egymás után el kellett vetniük a kiszemelt librettókat. Így jutottak végül arra az elhatározásra, hogy felhasználják újból a régóta bevált Bómássé vígjátékot. Ezzel magyarázható az is, hogy Rossini a szokásosnál is súlyosabb időzavarba került, állítólag 21 nap, sőt, egyes tudósítások szerint 13 nap alatt komponálta meg azt az operát, amely élete egyik főművének bizonyult. A hajszolt munkatempó arra is rákényszerítette, amire egyébként nála is, s a korszak más szerzőinél is akadt példa, hogy saját korábbi kompozícióiból kölcsönözzön egyet s mást. Ma már alig ha gondolunk arra, hogy a szevillai Borbé vérbőnyitánya, amely elválaszthatatlanul összeforrt a vígopera zenéjével, már két korábbi Rossini operában is betöltötte ugyanezt a szerepet.
Thank you.
1867. február 15-én mutatták be Bécsben ifjabb Johann Strauss azóta klasszikussá vált művét, a Kék Duna keringőt, amely annak ellenére is a közönség kedvencévé vált, hogy a folyó soha nem volt igazán kék, a mű eredeti változata pedig egy katonai vereséget elevenített fel. A Kék Duna keringő megrendelésre készült, ráadásul kórusmű volt, az első, amelyet ifjabb Johann Strauss szerzett. A komponista később dolgozta át zenekari művé, amely aztán a bécsi bálok és a híres újévi koncert nélkülözhetetlen elemévé vált. Az eredeti változat a bécsi férfi kórus számára íródott, de amikor átadta nekik a művet, az osztrákok nem voltak éppen keringőzős kedvükben. 1866. július 3-án a poroszok döntő vereséget mértek rájuk, a Habsburg birodalom pedig lemondhatott a nagy német egységről szőtt álmáról. Az országot sújtó bánat hatására a kórusmű szövegének szerzője, a rendőrhivatalnok Joseph Weil félig szatirikus, félig siránkozó sorokat írt Strauss zenéjére. A szöveg sokkal inkább tükrözte a császári fővárosban uralkodó levert hangulatot, semmint Közép-Európa nagy folyójának szépségeit. Csak 1889-ben kerültek bele az oly kék és oly csillogó Dunáról szóló sorok. Sokáig élt a legenda, hogy az 1867. februári bemutató bukás volt. A történészek azonban cáfolták ezt. A bécsi premiért követően több kritikus is dicsérte a művet, egyikük minden bizonnyal először a zenetörténetben még a sláger szót is használta. Világhódító útját az 1867-es párizsi világkiállításon, majd néhány hónappal később Londonban kezdte a mű, amelyet Strauss amerikai turnéja során 1872-ben már 2000 fős zenekarnak és 20 000 tagú kórusnak vezényelt. Egy évszázaddal később a világűrt is meghódította, Stanley Kubrick felhasználta a 2001 űrod üssze a című filmjéhez. Ifjabb Johann Strauss hozzávetőleg 500 keringőt komponált, a Kék Duna mégis kiemelkedik közülük. Hogy miért? Arra Thomas Eigner szerint nincs egyértelmű válasz. A mű színvonala mellett a címnek is szerepe lehet ebben, amely a kurátor szerint kétségkívül hazafias, de nem túlságosan. Egy örökkivaló Ausztriát idéz, emlékeket a Dunáról és egy utazásról Bécsbe. A Kék Duna keringő olyannyira egyé vált Ausztriával, hogy 1945. április 27-én a náci Németországtól való függetlenné váláskor hivatalos himnusz híján ezt játszották a parlament előtt. Az Austrian Airlines gépein évek óta felcsendül felszálláskor és landoláskor, és a légitársaság örömére az utasok ragaszkodnak is hozzá. Még a klasszikus zenében járatlanok is éreznek valami homályosan balgyósat, amikor meghallják Richard Wagner nevét. Nincs még egy olyan megosztó személyiség a klasszikus zene történetében, mint Wagner, akivel szemben ritkán tapasztalni közömbösséget. Az operái iránt az elvakult rajongás épp úgy mindennapos, mint a teljes elutasítás. Másképp kell hallgatni a Wagnert, mint német elődeit, vagy a fülbemászó dallamokkal operáló Belcantót? Hogyan szeressük meg, illetve illik-e egyáltalán szeretni? A bolygó hollandi nyitányát hallgatva magával ragad a mondatitokzatossága és a háborgó őselem, a tenger ereje. A Tannheiser bevezető zenéjében átéljük a földi és égi szerelem egymással vívott küzdelmét, a Lohengrin részleteiből a titokzatos Grál lovagot övező nemes tisztaság és elementáris öröm sugárzik, a Nászinduló pedig talán a legismertebb Wagner zenemű. A Tristan két híres, összekapcsolt zenekari szakasza a szenvedély ízzásával hat ránk. A Mesterdalnokok nyitánya méltón közvetíti egy középkori német város polgárainak büszke tartását. Az Istenek alkonya gyászindulója minden idők legnagyobb drámai erejű halotti zenéjének egyike, a Valkürök lovaglása pedig olyan elszántságot és energiát sűrít magába, amilyennel csak mítoszi csodalények rendelkezhetnek. Most ez utóbbit hallhatják. Wagner dallamai után műsorunk végéhez értünk. Az elhangzott zenei részleteket a méltán híres Budapest Scoring Orchestra játszotta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Ez a mostani hétvégi levél nem szólhat másról, mint Leó pápáról. Különös, hogy éppen a papi és szerzetesi hivatások vasárnapján mondjuk be ünnepélyes formában először minden katolikus templomban és szentmisén a Leó pápa nevet. A Leó egyébként oroszlánt jelent, és bízzunk benne, hogy így is fog harcolni az egyházért, a hívekért értünk. Még csak néhány nap választ el bennünket a naptól, amikor megválasztották Leó pápát, de már is elég nehéz olyan dolgot mondani, vagy olyan dologról szólni vele kapcsolatban, amit ne tudna mindenki. Hiszen a sajtó minden pillanatát és minden rezdülését figyeli a pápának. Azon nyomban, ahogy kiderült a személye, már tudtuk a származását, a családi helyzetét, a felmenőit, tudtuk, hogy mit szeret enni, hogy milyen iskolai végzettsége van, milyen nyelveket beszél, és tudtuk, hogy közel áll elődjéhez, Ferenc pápához. Ez a közelség azoknak garanciát jelent, akik szeretnék, ha folytatódna az a vonal, amit Ferenc pápa vitt, vagy elindított legalábbis. Ugyanakkor garancia azoknak is, akik egy picit gyors üteműnek találták Ferenc pápa tempóját, és így most arra gondolnak, hogy Leó lesz az, aki tartva az irányt, miközben lassít a tempón. Az amerikai kontinensen élők régóta szerettek volna már egy olyan pápát, aki szintiszta amerikai. Azt is tudjuk azonban, hogy nem kontinensek választanak, hanem bíborosok, és azt is tudjuk, hogy szintiszta amerikai nincsen, hiszen Amerika Kolumbusztól kezdve sokféle náció nagy közössége lesz. Az, hogy Leó pápa matematikus diplomával rendelkezik, egyfajta biztosíték arra, hogy számol azzal, amit mond, amit tesz, azzal is, amire szüksége van az egyháznak. Hogy misszionárius Peruban, azt is jelzi, hogy fontos számára a keresztény hit eljuttatása más tájakra is, beleértve a digitális tájak világát. Az, hogy Leó pápa Ágoston rendi szerzetes, azt jelzi számomra, hogy nem csak elméleti szinten, hanem saját élete valóságában is közösségi ember, hogy megéli a közösséget az egyházban. Az, hogy naponta telefonon beszélt eddig a három fiú testvér egymással, azt jelzi nekem, hogy a családi kötelék erős kapocs, és a papi, szerzetesi, majd a misszionáriusi és püspöki hivatása nem vitte távol attól, a valóságtól, ami az ő saját gyökere. Az, hogy 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium vezetőjévé nevezte ki, annak pedig olyan üzenete van számomra, hogy a világ összes püspökének vezetőjeként ismeri és érti mindazt, ami a püspök társainak szerte az egész világon küldetése és feladata. Az, hogy Ferenc pápát elkísérte Magyarországra, azt is jelenti számomra, hogy szerzett némi benyomást és tapasztalatot a magyar életről, a magyar nép természetéről, és hogy benne is megtörtént az a fordulat, reményeim szerint, ami Ferenc pápában a magyar néppel kapcsolatban végbe ment. Közel kerülve megszerette azt az utat, és a két látogatásával elismerte kereszténységünk ezeréves módját és a betöltött szerepét Európa népei között. Végezetül Monostori László atya, aki az egyik tévé csatornán kommentálta a pápa választást, mielőtt befejezte az utolsó mondatában, teljesen spontánul a következőt mondta. Most már meg kell szoknunk, hogy fiatal pápánk van. A mi régiónkban az, hogy valaki 69 éves, ha nem is nevezzük és minősítjük idősnek, fiatalnak semmiképpen nem mondjuk. Elismerjük és elfogadjuk tapasztalatát, nem nevezzük fiatalnak, kivéve, ha ő a pápa.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.